Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát emelkednek, sőt, mondhatjuk, hogy meredeken emelkednek az olajárak a nemzetközi piacokon, a Brent nyersolaj hordonkénti ára. Több mint egy hónap után, most éppen a hét elején megnéztem, és újfent meghaladta a 90 dollárt. A háttérben nyilván a hormuzi szoros körüli feszültségek és történések vannak, vagy állnak, illetve az, hogy hát immár 10 napja kiújultak a harcok az öböl térségében, amerikai légicsapások zajlanak iráni célpontok ellen, de hát támadások érnek öbölmenti országokat is, iráni dróntámadások érték például a közelmúltban Kuvaitot és Bahreint. Milyen helyzetkép vázolható fel most egyáltalán a hormuzi szorosról? Az iráni hadsereg naponta támad meg állítólag a szoroson áthaladni próbáló tankereket, és azt mondja, hogy teljességgel lezárt a hormuzi szoros. Így kell most ezt elképzelnünk, hogy ez egy hermetikusan lezárt terület?
Így. És nem azért, mert lezárták önmagában, hanem azért, mert a hajó tulajdonosok nem merik beküldeni a
Ez drága mulatság lenne.
Hát igen, ez egy tanker, ez drága mulatság, a szállítmány is oda veszik, plusz a hajó is adott esetben. Tehát az a kezdődött a konfliktus, talán onnan érdemes kezdeni, hogy volt egy rövid időszak, egy 2 hét körülbelül, amíg tűzszünet volt a felek között, és akkor újraindult a forgalom. Tehát a kikötők elkezdtek fogadni, megindult a hajóforgalom, és erre jött ez a kiújulás, ezeknek az ellenségeskedéseknek a kiújulása, és azzal kezdték az irániak, így viszonylag, hogy is mondjam, erős jelzést adtak, hogy azt hiszem 3 hajót is elég komolyan rakétákkal meglőttek. Tehát, hogy eddig is lőttek hajókat, csak eddig nem volt ennyire direkt a jelzés, azonnal leállt a forgalom. Tehát jelen pillanatban nincs semmiféle áruforgalom a szorosokon, ami az olajpiacán fizikai hiányt jelent. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a tartalékainkból élünk, ezek a tartalékok nagyon sokáig elegendőek, de előbb-utóbb el fognak fogyni. És a jelek nem is a nyers olajpiacon látszanak különben, hanem az olajtermékek piacán látszanak, meglepő módon. Tudnék, ugye az öbölben volt egy csomó finomítói kapacitás, ami exportra termelt, a nyersolajat még át is tudták vinni például Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emirátusok más kikötőkbe, de a finomított termékeknek ilyen infrastruktúrája nincs. És Európában már leépültek a finomítói kapacitások, Kína valamiért leállította ezeket, nem exportál olajtermékeket, tehát nagyjából az Egyesült Államokra vagyunk jelen pillanatban hagyatkozva, és a finomított termékek piacán ezek a finomítói spreadek, ezek nagyon-nagyon megnőttek.
De az is, bocsásson meg, az is belejátszik ebbe, hogy azért itt energetikai bázisokat, meg olajfinomítókat is az öbölmenti országokban is támadások értek. Tehát nem csak az, hogy a hormuzi szoroson nem haladnak át ezek a hajók, hanem létesítmények is szenvedtek el támadásokat.
Igen, de ez nem halálos. Tehát nem ez a szűk keresztmetszet. Ezeket újra lehetne indítani, időbe telne. Teszem azt a cseppfolyósító kapacitások, katari cseppfolyósító kapacitások újraindítása az 6-8-7. De hogyha van egy tiszta vízió, hogy van egy megoldás a hormuzi kérdésre, és van egy bizonyosság abban, hogy ez a szoros nyitva marad, akkor ezeket újraindítanák. Itt a probléma az, hogy ez a megnyitom, bezárom helyzetben egész egyszerűen ezeket a kapacitásokat nem érdemes újra nyitni. Igen, hát azt mondanám, hogy a termelési infrastruktúra java az még épp.
És hát az az érdekes azért, hogy ugye most ilyen néhány hetes távlatról beszélünk, de hát ha visszagondolunk, akkor voltak éppen ez már ugye február vége, vagy március eleje óta, akkor történt az első ilyen komolyabb lezárás, aztán voltak béke megállapodások, különböző tárgyalások, újra nyitották, megint lezárták, és hát tulajdonképpen, hogyha nem egy háborús konfliktusról és nem emberéletekről lenne szó, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyen televíziós szappanoperába illő fordulatokat hozott ez, hogy valamit mondott az amerikai elnök, akkor utána megnyitották, lezárták, ez igazodva éppen csökkent, vagy drasztikusan emelkedett az olajár, és hogy ennek a történetnek jól láthatóan még nem vagyunk a végén. És azért az is érdekelne, hogy ugye most egy háborús helyzet van, de békeidőben hogyan zajlott a forgalom egyébként a hormuzi szorosban? Iráni felügyelet volt ott, vagy ellenőrzés volt, vagy hogy működött ez?
Korábban nemzetközi víziútként működött a hormuzi szoros, ami azt jelentette, hogy nem szedhettek senki semmilyen díjat.
A szabad... De ez most rendre felvetődik az irániak részéről is, meg az amerikaiak részéről is.
Igen, tehát hogy a hajók szabadon mozoghattak benne, természetesen bizonyos szolgáltatásokat igénybe kellett venni, hogy valamilyen forgalomirányítás kellett. Ugye két oldala van a szorosnak, az egyik az Ománi Egyesült Arab Emirátusok oldalán, ez a déli hajózási út, ez volt inkább igénybe véve, és az északi, az iráni oldalon ez volt kevésbé. Ezt a helyzetet jogilag Irán sose fogadta el. Ők nem írtak alá semmilyen egyezményt ennek ebben a vonatkozásban, még a sakk idején sem. Tehát ez nem az iszlám forradalom eredménye volt, hogy ezt nem fogadták el. Nem volt egy kidolgozott javaslatuk arra, hogy kéne, hogy ez működjön, de mindig föntartották maguknak azt a jogot, hogy valahogy a hormuzi szoroson való átkelést kontrollálják. És ugye ez jön most elő, tehát erre mondják azt az irániak, hogy ha már az amerikaiak megtámadtak minket, akkor mi nekünk is valami ebből a háborúból le kell, hogy hújon. Nem lehet visszatérni oda, ahol voltunk, mert az irániak nem is akarnak ehhez visszatérni. Tehát amikor mondjuk Donald Trump arról beszél, hogy megegyezett az irániakkal arról, hogy nemzetközi vízi útként üzemelteti, vagy szabad lesz az átmenet a hormuzi szoroson, akkor az nem lehet igaz, mert az irániak számára ez egy visszalépés lenne nemzetközi vízi útnak elfogadni Hormuzt. Az irániaknak az az álláspontjuk, hogy ők fogják kontrollálni ezek után az áthaladást, előírják, hogy az északi úton, tehát az iráni oldalon kell bemenni és kijönni, vagy legalábbis át kell haladni, és föntartják maguknak a jogot, hogy valamilyen díjat szedjenek a hajóktól. Ez természetesen elvi szinten elfogadhatatlan, mind az Egyesült Államok, mind az arab államok.
Igen, csak az számára. Az érdekes, hogy ugye talán egy héttel ezelőtt maga az amerikai elnök is jelezte, hogy egy 20%-os ellentételezésért hajlandóak egyáltalán a hormuzi szorosnak a biztonságát fenntartani. De ugye Donald Trump ezzel talán újfent igazolta azt, hogy az Egyesült Államok elnökeként sem kíván szakítani az üzletemberi múltjával és szemléletével, de aztán egyeztetett közel-keleti vezetőkkel, és elállt ettől a 20%-os díjtételtől, és azt mondta, hogy az amerikai védelem ellentételezését majd befektetések formájában várja el. Hát azért mindenkinél előkerül ez a díjtétel és valamilyen ellentételezése a hormuzi szoros beli forgalomért.
Igen, én az irányokat egy fokkal komolyabban veszem, tehát én úgy gondolom, ez egy ilyen hosszú távú törekvés. Tehát erről csak akkor fognak lemondani, hogyha valamilyen kényszerítő erő éri őket. Egyetlen olyan, egy két olyan forgatókönyvet látok, ami miatt erről ettől valamiképpen visszalépnének. Az egyik valóban ez az amerikai blokkád, amit Irán ellen bevezetnek, hébe-hóba. Nem tudnak exportálni, és nem tudnak importálni sem. Ugyanúgy, ahogy az öböl államok, úgy különben az irániak is a export-import tevékenységüknek a legjobbát tengeren bonyolítják le. Tehát ez ellátási problémákat fog okozni. Ez lehet az egyik ok, amiért, hogy is mondjam, Irán valamiképpen elkezd tárgyalni erről a kérdésről. A másik pedig, hogyha valami olyan nemzetközi koalíció állna föl, kínaiak, egyéb indiaiak, ami rábírja őket erre. Más okot, tehát pusztán az Egyesült Államok egyedül diplomáciai, politikai úton szerintem nem tudja elérni azt, hogy ebből az irániak visszalépjenek. Arról már nem is beszélve, hogy Hormuztól függetlenül, ha jól érzékelem, akkor itt van 2-3 olyan politikai kérdés, Izrael-libanoni offenzívája, a nukleáris program, stb. Általában az iráni külpolitika, amelyben hát nincs megegyezés. Tehát nem látszik a megoldás. Én azt szoktam mondani, hogy a mostani hormuzi helyzet sem nem fenntartható, sem nem visszacsinálható. Tehát valami új keretet kell majd kitalálni, és ez nem igazán látom, hogy kezdene kialakulni.
Számszerűsíthető egyébként az, hogy most már ugye a február vége óta tartó, és amúgy 4-5 hetesnek jósolt, vagy annyira tervezett háború és a hormuzi szoros zárása nyomán most mennyi olaj hiányzik a piacról?
Hiányzik, az ugye egy relatív fogalom, mert ezt mindig a tartalékokhoz mérten kell nézni. Hát ami egy ilyen napi mínusz, az egy 12-13 millió hordó nyi olaj és olajtermék, ami hiányzik a piacról, és ezt ahhoz kell viszonyítani, hogy különböző becslések vannak, és különféle taxonómiák, hogy 4000 vagy 6000 vagy 8000 millió hordó olaj van a világban tartalékként. Ugye itt abban különböznek a különböző számítások, hogy például ami öbölben tartalékban van, azt beszámítják-e vagy nem, mert az ugye az nem hozzáférhető. Hogyha éppen a tranzitban lévő olajat hova számítod, vagy teszem azt a szankcionált ország, Oroszországnak van onshore állítólag 130 millió hordó olaja, amiket nem tudott piacra dobni. Az biztos, hogy amikor kitört ez a válság, akkor egy túlkínálatos piac volt, tehát relatíve a világban viszonylag sok felhalmozott olaj volt szabadon. Ez szerencse, tehát ez meghosszabbítja, kitolja azt a idősíkot, amiben gondolkodhatunk a megoldás vonatkozásában. Ez a napi 12-13 millió hordó, azért ez szépen szedi az áldozatait. Előbb-utóbb, most erre különböző beszélések vannak, hogy ez szeptember, vagy novemberben, de kialakulhat egy olyan helyzet, amikor már ilyen lokális hiányok kialakulnak a világban, és problémák adódhatnak.
És földgáz, csepp folyósított földgáz, mert hogy ugye azt mondják szakemberek, hogy olajból nagyobb a stratégiai tartalék, mint csepp folyósított földgázból.
A földgázt úgy gondolom, hogy kezdetben azon nagyobb, volt a nagyobb probléma, talán még most is azt lehet mondani, hogy ez egy fajsúlyos probléma. Hosszabb távon szerintem a földgáz kiváltható válik, tehát itt körülbelül a cseppfolyós földgáz piacoknak a 20%-át vesztettük el, majdnem mint Katár. És ezt nem is fogjuk tudni újra nyitni, addig, amíg a hormuzi kérdés meg nem oldódik. A cseppfolyós üzemek ott vannak az öböl partján, ezeket nem lehet átrakni. Nyersolajban egy csomó szaudiak is, meg az Egyesült Arab Emirátusok is egy csomó olajat átirányított más helyekre. Földgázzal ezt nem tudjuk megtenni. Ez körülbelül a világon kereskedett olajnak a bő 10%-a. És a különbség az talán az olaj és a gáz között, hogy a gáz nagyon sok mindenre használjuk, és ezért egy csomó területen kiváltható. Tehát mondjuk a Távol-Kelet egy klasszikus eset, ahol használják villamos energia előállítására is, teszem azt Kínában, Dél-Koreában, de vannak még tartalék generációs erőművek, tehát például régi szénerőműveket be tudnak kapcsolni akkor, hogyha drága a földgáz, és akkor abból állítják elő ezeket a tartalékokat. Tehát van egyfajta keresleti adaptáció, nagyobb a mozgástér keresleti oldalon is, és kínálati oldalon is azt látszik, hogy az amerikai földgáz még mindig jön fölfele, tehát ahogy ez halad előre, ez majd valahogy egy magasabb árszint mellett egyensúlyba kerül. Ezért én úgy gondolom, hogy igen, nagyon magas árak lesznek most télen, amikor majd rájövünk, főleg Európában, hogy te jó is, tehát lehet, hogy ez télen is velünk marad ez a konfliktus, és akkor a fűtési szezonhoz be kéne tárolni egy csomó földgázt. Ez például most kezd úgy leesni a gázkereskedők, meg a kormányzatok számára. Ez például Európában egy viszonylag magas gázárat fog eredményezni, főleg, ha így marad a helyzet. De azt hiszem, hogy ez nem egészen ugyanaz, mint a 22-es eset, amikor Oroszország elzárta. Volumenében ugyanannyi, csak az mind Európából hiányzott az a volumen, most a világból hiányzik ugyanez a 100 milliárd köbméter, ezt majd valahogy ki fogjuk mozogni.
Ha azt mondjuk, hogy szükségesnél kevesebb olaj, vagy a szükségesnél kevesebb földgáz, cseppfolyósított földgáz, az milyen területeket, milyen iparágakat érinthet elsősorban? Nyilván ez régiónként, országonként is nagyon eltérő lehet, vagy különböző lehet.
Hát mindent, majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam.
Minden befolyásol.
Tehát, hogy a legtöbb ipari folyamatod, és ugye, tehát nem csak olajról, olajtermékről és földgázról beszélünk műtrágyáról, beszélünk kénsavtermelésről.
Héliumot is szokták emlegetni.
Állítólag a hélium is egy problémás dolog. Keveset beszélünk arról, hogy az öböl országok, az a 40-50 millió ember az ellátását javarészt az öblön keresztül kapta. Élelmet, közösségleti cikkeket, ezeket mind át kell irányítani most. Tehát majdnem minden energiaigényes folyamat ma már, ha csak nem szén alapú, akkor valahogy kötődik vagy az olajhoz, vagy a földgázhoz különböző arányokban. Ugye a legérintettebbek a műtrágyagyártás nyilvánvalóan, ahol ugye az egyik fő alapanyag, de a vegyiparnak különböző műanyaggyártási folyamataiban is jelentkezhet. Tehát nagyon, nagyon, nagyon szépen szétterül a világban. Nem csak az olajról és a gázról szól ez a történet.
Egy elhúzódó ilyesfajta válság kikényszeríthet még további alkalmazkodási technikákat keresni, hogy mivel váltható ki mondjuk az olaj, vagy mivel helyettesíthető akár a cseppfolyósító földgáz. Ugye közlekedésben nyilván adódhat az elektromos hajtás előtérbe kerülése, de láttuk, hogy ez Európában azért most az elmúlt időszakban éppen megtorpanni látszott, de például olvasom, hogy Kínában az új autó eladások fele már elektromos jármű. Szóval elindulhat egy más típusú alkalmazkodás?
Hát milyen időtávról beszélünk? Tehát, hogyha mondjuk idén fönnmarad ez a helyzet, hogy Hormuzból nem jön ki hajó tanker, akkor az olajpiacon valószínűleg el fog fogyni a tartalék. Tehát, hogy akkor már csak a keresleti alkalmazkodás marad, ez a bő 10 millió, 12 millió hordó hiány, ez körülbelül az, mint ami a COVID idején eltűnt az olajpiacról. Talán kicsit kevesebb. Tehát egy olyan világot kell elképzelnünk, mint a COVID idején, ami hát egy sanyarú világ volt, és akkor meg kell próbálni valamiképpen. Tehát nem az lesz, mint tudom én, a légi közlekedésben, hogy nem lesznek légijáratok, mert a COVID idején ugye ez volt, hanem az lesz, hogy a hiányzó kerülző mennyiséget azt a járatokból törölni kell. Valószínűleg föl fognak menni a repülőgép jegyárak, és valószínűleg csökkenni fog a járatok száma. Attól is persze, hogy ez mennyire koordináltan fut le. Aztán a következő lépés szerintem az nagyjából az, hogy az öbölmenti termelők alternatív export infrastruktúrát építenek ki. Ez már folyamatban van, az Egyesült Arab Emirátusok 27-ben, tehát jövőre valószínűleg beüzemel egy újabb vezetéket, ami hát nem túl messze a Szorostól, de mégis azért az ománi öbölbe vezetik ki az olajukat. A szaudiak is aktívan gondolkodnak arról, hogy a Vörös-tengerre való exportjukat fölfejleszték. Azóta fölépítettek a szaudiak egy vasútat egészen föl Jordániáig, amiben mondjuk most éppen nem, de majd a jövőben olajtermékeket lehet vasúton szállítani. Tehát, hogy én úgy gondolnám, hogy egy-két-három éves időtávlatban ezeknek a kiváltása, alternatív megoldása, illetve az olajpiac kínálati alkalmazkodása önmagában egy hézagot be tud vetni. És valóban harmadikként említeném azt, amit ön említett, tehát hogy míg a közlekedésben egyet uralkodó volt az olaj, még 10 évvel ezelőtt is, ma már Kínában és egyéb helyeken van egy alternatív lehetőség, még ha nem is teljes körül, tehát nem mondanám azt, hogy teszem azt, tudom én, Albániában nekiindulnék egy elektromos autóval, de bizonyos eszközökre, bizonyos helyzetekben kiválthatja a robbanómotoros autókat, abszolút felgyorsíthatja ezt a folyamatot is.
Az modellezhető, hogy mondjuk Magyarország vetületében, vagy Magyarország vonatkozásában ez a válság miként gyűrűzhet be? Hát azon túl, hogy ugye már nincs védett üzemanyagár, és véhetően gyakrabban kell majd átírni a töltőállomásokon az ártáblákat, és pedig nem lefelé, hanem nyilván egyre inkább felfelé.
Hát én a közgazdasági modellt biztos nem tudnék erre állítani. Két vetülete van a kérdésnek. Az egyik, hogy lesz-e elég gázunk, meg olajunk. Amíg ugye az orosz csövön vagyunk, és az orosz cső működik, ez is egy nagy kérdőjel. Addig önmagában ellátási szinten nem kéne, hogy ez problémát okozzon. Tehát a gázból elég jön be Magyarországra, és itt olyan szerződéses rendszerek voltak, amik adott esetben biztosíthatják majdnem a teljes ellátást. Olajból, nyers olajból kellő mennyiséget tudunk behozni. A kérdés az olajtermék piacon adódhat. Tudni, Szászhalombatta nem képes a teljes magyar szükségletet ellátni. Tehát ott még importálni kell, főleg most, hogy ilyen gondok voltak. Tehát az olajtermék piacon lehetnek problémák, de ellátási szinten ez megoldódhat. Hát az árszint az egy nagy rébusz.
Tehát ott még jöhetnek fájdalmas
szintek. Ott még jöhetnek. Tehát most amíg ez a helyzet van, amíg a hormonzi kérdés nincs megoldva, és le is van zárva mellékesen a szoros, addig borítékolhatóan felfele fog menni az olajár rendszerűen. Lehetnek benne kisebb huplik, mert bármikor Donald Trump vagy az irániak bejelentették, hogy akkor most megint egy tűzszünetet kötöttünk, nem tudom hány napra, de amíg nincs egy tartós megoldás, és valóban az irániak lezárják a szorost, addig ez egy felfele menő trend lesz.
Hát az inkább a külpolitikai elemzés tárgya, de azért úgy látszik, hogy az Egyesült Államok nem igen tud mit kezdeni ezzel a kialakult helyzettel, sem katonailag, sem politikai, nagy politikai eszközökkel, sem pedig az olaj- és gázpiacra gyakorolt eszközökkel. Ugye vélhetően az iráni rezsim bukása vagy megbuktatása hozhatna valamilyen változást. Kezdetben ez is volt egyébként az Egyesült Államok és Izrael megfogalmazott célja, de hát úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni a közeli jövőben, bár keveset tudni az iráni belső helyzetről és egyáltalán a belső erőviszonyokról.
Igen, ez nem is tudnék hozzátenni semmit, tehát én nem látom ennek a megoldását. Ugye a nem megoldás is megoldás. Tehát kialakulhat egy olyan helyzet, hogy az amerikaiak ott hagyják az egészet, az irániak elkezdik a maguk kontrollját gyakorolni a szoros felett, hagyják a forgalmat menni, szednek rajta valamilyen adót, és az öböl országok pedig szitkozódva és a fogukat összeszorítva mindent meg fognak tenni, hogy kivezessék az Obáni vagy a öbölbe, vagy a Vöröstengerre a saját termelésüket, és elkerüljék ezt az elkerüljék a hormuzi szorost. Simán kialakulhat egy ilyen megoldás, ami nyilván senkinek nem jó, tehát ez egy ilyen vesztes-vesztes kimenetel. Hatalmas beruházásokat kell eszközölniük ezeknek az országoknak, de még mindig egy jobb kimenetel, mint hogy ott maradjanak az iráni rezsim túszaként. Benn van az asztalon, hogy egy ilyen kimenetel kialakul, Trump azt mondja, hogy hát őket tovább nem érdekli ez az ügy.
De már néhányszor utalt erre, aztán utána jött a következő körben meg egy fenyegetőzés.
Igen, de hát abban igaza van, hogy katonai megoldás szerintem nincs, tehát a hormuzi szoros problematikájára katonai megoldás nincs, eddig nem, legalábbis nem mutatták föl, és láthatóan a rezsim eddig nem tört meg. Ha megtörik, hát akkor majd lesz valami, majd meglátjuk, de egyelőre erre utaló jelek nincsenek.
Az jutott az eszembe, hogyha ezt az olajpiaci helyzetet nézzük, hogy ez a mostani válsághelyzet, ez mennyiben hasonlítható, vagy mennyiben rokonítható a 70-es évek nagy olajválságához. Ugye akkor kettő is volt 1973-ban, illetve 1979-ben, és akkor is, ha jól emlékszem, akkor ugye mindkettőnél egy háborús konfliktus volt a háttérben. 73-ban az elsőnél a jonkipuri háború, a másiknál pedig az iráni forradalom, majd az azt követő iraki-iráni háborús konfliktus. Hasonló valóban ez a mostani helyzethez?
Nyilvánvalóan minden olajválság összehasonlítható a másikkal. Én is szeretek ezzel foglalkozni, sőt, hát én nagyon régóta vágytam erre, hogy a hormuzi szoros valaki lezárja, mert mondjuk úgy, hogy a szakmában azért mindenki tudta, hogy ez a legnagyobb olajellátási válság, ami elképzelhető. Tehát e tekintetben sem a 73-as, sem a 78-as azért nem volt versenyben. 79-ben Iránnak volt, 79-80-as években volt egy kísérlete, hogy a szoros lezárja, de akkor még nem voltak meg az eszközei ehhez, és az amerikai flotta ezt megakadályozta. Talán, hogyha az olajpiacot nézzük, akkor szerintem az a nagy különbség, hogy akkoriban az olajat sokkal több dologra használtuk, mint ma. Tehát a 60-as években a szén alapú villamosenergia generációt olajra váltottuk egy csomó helyen, főleg azért, mert a finomítási tevékenységből egy csomó olyan olajtermék kijött, amivel nem tudtunk mit kezdeni, ellenben az olaj kevésbé volt szennyező, főleg ugye a londoni szmogra érdemes gondolni, kevésbé volt szennyező, mint a szén. És fűtésre is csomó helyen használtuk. Éppen ezért, amikor fölment az ára, ezeken a területeken ki tudtuk váltani. Ugye ez a nukleáris energia felvirágzásának a nagykora, földgáz megjelenésének a nagykora, mind a fűtés, mind a villamos energia generációban használtunk, a 70-es, 80-as évek, ez a nem is a hőskor, de a klasszikus kor. Ekkor érkezik meg a szovjet földgáz Európában például. Éppen ezért egy nagyon nagy keresleti alkalmazkodás volt, ami ugye 80-as évek elejére különben beért, és 85-ben omlik össze az olajár. És a kínálat oldalon is egy csomó új terület, a norvég olajtermelésekkor indul, a mexikói, tengeri offshore igazából ekkor indul meg, Alaszka, hogyha erről kell beszélnünk. szovjetek is ekkor pörgetik fel az olajtermelésüket, tehát hogy mind keresleti, mind kínálati oldalon volt egy csomó alkalmazkodási mechanizmus, amelyek most csak részben vannak meg. Tehát ma már az olajat csak közlekedésre használjuk, meg a vegyiparban. Egy hatoda, egy hetede az olajtermelésnek az a vegyiparban megy, a többi az közlekedésre megy. Tehát a kérdés egész egyszerűen az, hogy a közlekedésben, ami egy rugalmatlan dolog, tehát az emberek egy csomó, az olaszokat szokták mondani, akkor inkább lemond az ebédjéről, mint hogy, ne, hogy gyalog vagy BKV-val menjen be a munkahelyre, ragaszkodik az autóhoz. Tehát, hogy egy sokkal rugalmatlanabb piacon vagyunk, mind a közlekedésben kell megtakarítani azt az olajat, ami most hiányzik a világban, ami egy, hát egy cudarabb alkalmazkodás kétségtelenül, rövid távon legalábbis mindenképpen, de másfelől pedig hát utat nyit nyilvánvalóan egy alternatív közlekedési módoknak, illetve hát az elektromos autóknak. Ez szerintem a fő különbség, hogyha egy ilyen hosszabb távon tekintünk ki erre a jelenségre, de hát reméljük, hogy nem lesz egy ilyen hosszú távú dolog. Még mindig ott van a remény, hogy azért ennek idén valamikor vége lesz.
Ha ez a mostani olajpiaci helyzethez, mondhatjuk azt talán, hogy olajpiaci válsághoz kapcsolódó forgatókönyveket megnézzük, akkor azért érdekes trendek rajzolódnak ki, vagy érdekes folyamatok látszódnak. Ugye úgy tűnt az elmúlt hónapokban, még március-április tavasz tájékán is, hogy Oroszország elég jól jár az olajárak emelkedésével. Ön is arról beszélt itt az Inforádióban, hogy az oroszok nem csak az exportjukat tudják eladni, hanem a szankciókban érintett korábban felgyújt olajmennyiségüket is eladták, és ebből nagyjából gondtalanul tudják finanszírozni az ukrajnai háborút. Most viszont arról érkeznek a hírek, hogy szerte Oroszországban gond van az üzemanyagellátással, korlátozták a magángépjárműveknél az üzemanyagvásárlást, sőt ideiglenesen fel is függesztették az orosz dízelolaj exportját, és a Kreml szóvivője bejelentette, hogy most júliusban például megkezdik az üzemanyagok importját a helyzet enyhítése érdekében. Mi is történik akkor most Oroszországban?
Igen, ez így van. A két állítás egyszerre igaz. Tehát egyfelől pénzügyi problémája Oroszországnak nincs, mert ugyanaz orosz olajtermelést rendszerűen csökken, ez valószínűleg a háború következménye, de hát sokkal jobb feltételek mellett tudják eladni a saját olajukat a világpiacon.
De ezt simán el tudják most adni? Ezt, tehát erre a szankciót? Nagyjából.
Tehát, hogy,
vagy kerülőutakon, vagy ami, más csatornákon?
Egyrészt egy olyan helyzetben, amikor egy országnak választania kell, hogy szankcionált olajat vesz, vagy nem lesz olaja, ilyen helyzetek voltak Bangladesben, Indiában, Fülöp-szigeteken, akkor meg fogják venni
a szankcionált olajat
is. Majd valahogy megoldják ezt a dolgot. De nem lehet azt mondani, hogy indiaiaknak mondták azt mindig az amerikaiak, hogy hát túlkínálat volt a piacon Hormuz előtt, hogy mondjatok le az orosz olajról, mert majd a közel-keletről meg tudjátok venni, ott is felfutóban van. Hát így is tettek az indiaiak, de hát most nem működik. Tehát egy szankció akkor működik, amikor támogatja a piaci fundamentum. Ha túlkínálat van, akkor a szankciókat be fogják tartani a felek, mert tudnak helyettesítő terméket, nem szankcionált helyettesítő terméket venni. Ha hiány van, meg pedig egy elég erős hiány van a világpiacon, akkor a szankciókat meg fogják kerülni. Tehát, hogy én, amikor a Trump feloldotta az orosz olajra kivetett szankciókat egy hónapra, hát persze számított ez valamennyit, de én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen kényszerlépés volt, mert úgy tartotta már be senkit. Akkor már aktívan zajlottak a tárgyalások, hogy akkor ezt az oroszok el fogják adni. Tehát, hogy a bevételük az megvan. A probléma más keletű, mert valóban a finomító állományt egészen szépen lebombázták az ukránok. Nincsen hivatalos adatunk, tehát, hogy ilyen becslések vannak. Most az egyik becslés az körülbelül azt mondja, hogy nagyjából ott vannak azon a szinten, legalábbis az input oldalon, amennyi a belső piacra kell, van, aki szerint ennek alatta vannak. Nem tudjuk, de nyilvánvalóan exportra nem nagyon jut. És ebből fakadóan alakult ki ez az ellátási válság Oroszország egyes régióiban, egészen sok régiójában. Ennek szerintem két fontos következménye van. Az egyik, és messze menően ez a legfontosabb, ez a társadalmi üzenet. Tehát az ukránok elhozták a háborút Oroszországba. Az a látszat veszett el, hogy Oroszország békében van. Most már a mindennapokban is beférkőzött. Moszkva
mellett is égnek olajfinomítók.
Itt mondtam, hogy több dolog van, tehát hogy van a benzin, meg a dízelellátási válság, van ugye, hogy lekapcsolják a mobilt egészen gyakran a nagyvárosok fölött, amikor támadás zajlik. Ott van az a félelem, ami most már mindenhol ott van, hogy bármikor adott esetben a lakóhelyedre becsapódhat egy ukrán drón. Tehát, hogy sokkal nagyobb léptékekben élték meg az ukránok Ukrajnában, de kicsiben elhozták.
Tehát az oroszok tulajdonképpen csak most kezdik a saját bőrükön érezni azt, hogy hát itt több mint 4 éve háború van.
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy itt a tekintetben egy újabb lepel, a látszatnak egy újabb leple hult le. Hát kezdetben mondjuk nem lehetett venni olívabogyót az orosz boltokban a szankciók miatt, hát ezt túlélték. Ez már sokkal inkább az elevenükbe vág. Szerintem ez az egyik. És a másik, ami talán inkább szintén egy ilyen gazdasági kérdés is lehet, hogy ez milyen távlatokat nyit. Tehát láthatóan az oroszok, állítólag a katonák szerint ugye kezdetben nagyon sokáig a légvédelemmel le tudták lőni ezeknek az ukrán drónoknak a támadásait. Most már olyan mennyiségben vagy hullámban jönnek, amelyben nem tudják. Tehát, hogy tudnak-e ez ellen tenni valamit? Ha nem, akkor ilyen körülmények között kell folytatniuk a háborút hosszú távon, az ukránok naponta egy-egy ipari üzemet, vagy valamit 10-20-30-100 drónnal elérnek. Hogy ez milyen gazdasági károkat okoz, illetve milyen a lakosságra ez hogy hat, ez egy nagyon nagy kérdője.
Hát illetve tegyük hozzá zárójelbe talán, hogy és hogy hat az orosz hadseregre, tehát elképzelhető, hogy odáig jut ez a folyamat, hogy mondjuk akár az orosz hadsereg ellátásának a kiszolgálása is bizonytalanná válhat. Igen. Mert akkor az más forgatókönyveket hozhat a háború további szakaszában is.
Igen, bár úgy gondolom, hogy a hadsereg prioritást élvez. Ugyanúgy, hogy az ukránok is meg tudták oldani, valószínűleg az orosz hadsereg is valamilyen szinten ezt meg fogja tudni oldani. Hát vannak ilyen delikát kérdések, ugye a Krím egy ilyen kérdés, ahol aminek ugye gyakorlatilag a leválasztására törekszik az ukrán hadsereg, ez lehet, hogy sikeres lesz. Illetve van egy harmadik elem, talán erről nem nagyon szoktak beszélni, és ez nem is annyira az energiapiacokhoz kötődik, hogy valamennyire azért az orosz társadalomban az ukránokra vonatkozó nézetek azért nem voltak ilyen teljesen véresek. Tehát ellentétben az ukránoknak teljesen érthetően, nagyon a háború előtt volt azért az oroszoknak egy ilyen aurájuk. Például ugye Vladimir Putyin azon fejtegetésére, hogy ez egy közös nép, az ukrán meg az orosz, Kelet-Ukrajnában, Dél-Ukrajnában ennek masszív többsége volt. Ezt ilyen evidenciának tartotta a lakosság. Nagy része, ma már erről szó sincs Ukrajnában. De most az oroszoknál nagyon sokáig ezért ez megmaradt. Tehát valamiféle ilyen szolidaritás, nem mindegyik társadalmi csoportban azért ott volt. Például ugye az orosz ellenzék 10-15%-ában egyértelműen Putyin tették felelőssé a háborúért, békét követeltek, és az ukránokat valamiképpen ebben az ügyben felmentették. Most ez változóban van, ahogy én ezt nézem. Tehát, hogy azért ma már egy fokkal nehezebb azt mondani, hogy az ukránok ártatlanok, amikor ugye civil polgári infrastruktúrát bombáznak. Itt a Luhanszki gimnáziumnak a lebombázása volt, azt hiszem, a fordulópont, ami tehát nem egy véletlen vagy egy hiba volt, hanem egy tudatos katonai döntés volt. Egyfelől én megértem az ukránokat, hogy nem lehet máshogy, tehát, hogy katonai célpontokat bombázni, ott civil áldozatok lesznek, ezt tudatosan ők fölvállalják. Másfelől pedig nem kell arra számítani, hogy az orosz társadalom nagy részében ez, hogy is mondjam, jó megértést váltana ki. Tehát kifejezetten romlik valószínűleg az ukránok megítélése az orosz társadalomban. Ez egyedül azért fontos, ez egy kényszerű folyamat, ez egyedül azért fontos, mert azért volt egy olyan vízió, hogy itt majd valamikor lesz egy béke, és talán majd Putyin után, ha ez egyáltalán egy időhatározó, nem tudom, hogy van-e ilyen, akkor Oroszország ezt a kérdést elfelejti, és ez az egész poszt-szovjet, visszaszerezzük Ukrajnát kérdés, ez eltűnik. Ennek szerintem az esélyei jelen pillanatban fokozatosan romlanak. Tehát ez egy ilyen igazi közel-keleti típusú válsággá kezd válni, ahol a két ország lakossága utálja egymást, és olyan sérelmek gyűlnek össze, amiket nagyon nehéz lesz utána meghaladni.
Még a gazdasági vetületekre, az orosz gazdaság helyzetére visszatérve, milyen állapotban lehet most az orosz gazdaság, az orosz költségvetés így több mint 4 éve a háború kezdete után, és a 20. szankciós csomag után. Én találtam itt egy gazdasági adatot, hogy az orosz GDP 0,2%-kal csökkent az idei első negyedében. Ez ugye nem tűnik azért nagyon komoly csökkenésnek, de például tavaly még 1%-os növekedést tudtak elérni, 2024-ben pedig csak nem 5%-os, tehát ahhoz képest azzal összevetve ez talán egy markánsabb visszaesés.
Jó, hát önmagában mihez képest viszonyítjuk? De nyilvánvaló, önmagában szerintem az oroszokat is meglepte, hogy volt egy nagyon robusztus növekedés a háború elején, ami egy mesterséges...
háborús konjunktúra lehetett?
Háborús konjunktúra volt a tekintetben, hogy a gazdaságban, Oroszországban voltak viszonylag erős költségvetési tartalékok, az orosz állam nem volt eladósodva. Ezeket az exportbevételeket, illetve ezeket a felhalmozott pénzt, ezt elköltötték a háborúra. Tehát ebből jött egy háborús konjunktúra, amiben az emberek, hogy is mondjam, még azt is mondanám, hogy jobban éltek, mint korábban. Ez a pénz elfogyott, ennek vége van. Ettől függetlenül a mostani helyzet, ha pusztán a költségvetési és ilyen gazdasági folyamatokat nézzük, akkor ebben a stagnációban, gyenge recesszióban fönntartható. Szerintem ez a modell pusztán ebből a szempontból működőképes. Ebben valóban az igazi változás az, hogy most az ukránok távolsági szinten le tudják bombázni az orosz termelő infrastruktúrát. Tehát, és ennek sem igazából az özgazdasági vagy a makrogazdasági problematikája a súlyos, hanem az a tény, hogy ez egyes szektorokban milyen következményekhez vezet. Másfelől pedig azt lehet mondani, hogy ez nem... Elvesztették az oroszok azt a lehetőséget, hogy fokozzák az erőfeszítéseket a fronton. Tehát azt hiszem, hogy az idei volt az első év, amikor megállt, sőt talán összesített arányban csökkent a honvédelemre és a rendvédelemre költött pénz mennyisége. Ez azért fontos, mert nem, ha megnézzük, hogy az ukránok meg az oroszok mennyi pénzt költenek erre a háborúra, akkor ez nem egy Dávid és Góliát harca. Tehát a SZIPRI kimutatása szerint gyurván 1:2 az arány, tehát az oroszoknak kétszer akkora a katonai költségvetése, mint az ukránoknak, de hát az oroszoknak egy csomó minden mást is ebből fönn kell tartaniuk, a stratégiai nukleáris ütőerőt, a távol-keleti flottát, nem tudom micsodát, miközben az ukránok kapnak egy csomó mindent ingyen, tehát mondjuk Intelt kapnak a nyugatiaktól, célmegjelöléseket kapnak, amiket az oroszok például nem is férnek hozzá ilyesmi dolgokhoz a területen. Tehát, hogy itt nagyjából, még hogyha az oroszoknak van is egy karhoznyi előnyük ebben a dologban, de nagyjából ugyanannyit költenek a háborúra. Tehát hiába van az orosz gazdaság 10-szer akkora a GDP-ben, mint az ukrán, hiába van 5-ször annyi emberük, hogyha felhasználták már a Szovjetunióból, a hidegháborúból örökölt tartalékaikat, ezeket a konzerveket elhasználták, felbontogatták, hogyha nem tudják fokozni a katonai erőfeszítést, akkor nem biztos, hogy van egy ilyen pozitív katonai előrelépés. És akkor minek folytassák a háborút? Tehát tényleg kicsit az az érzése alakul ki az embernek, hogy igazából a perspektívát vesztették el Oroszországban, miközben bejött egy csomó negatív kockázat, és ezért összességében én úgy látom, hogy hát most egy ilyen válaszút előtt áll Oroszország.
Visszatérve még az energiahordozók területére, európai viszonylatban hol tart most egyébként az orosz energiahordozókról, az orosz gázról való leválás? Mondhatni, hogy lassan eltűnőben az orosz gáz az európai piacokról?
Hát két döntés előtt vagyunk. Egyrészt ugye van egy elvi döntés, hogy 27 őszig le kell válni az orosz energiahordozókról. A gázról is, és az olajról is. illetve ezt előrébb hoznák a cseppfolyós földgáz esetében, most a 21. szankciós csomagban. Egy pici megtorpanást látok, és ez nagyjából a Hormuznak az eredménye. Uh-huh. Hát sosem szabad a sajtóhíreknek hinni minden vonatkozásban, hisz mindig elmondjuk, hogy hát mennyire kitartunk. A sajtó számára mindenki nagyon lojális a szankciós csomagokhoz, mert a külügyminisztereknek, a adügyminisztereknek ez a dolguk, meg ugye látszatnak.
Most azért voltak viták a 21. szankciós csomag esetében, ezt most tologatni kellett. Igen,
a görögök egy az egybe azt mondták, hogy ezt azért gondoljuk át. Ugye a gazdasági miniszterek azért máshogy látják ezt a kérdést, és én először most hallottam az Európai Bizottságnak a szankciókért felelős fő megbizottját egy hónapja talán azt mondani, hogy hát nem kell sietnünk a szankciók végrehajtásával, ami azért egy új jelzést, ilyen nem hangzott el az elmúlt öt évben, hogy a meghozott szankciós intézkedéseket ne kellene végrehajtani. Tehát van egy bizonyos fokú bizonytalanság, senki nem meri kimondani, hogy ebben a helyzetben azért meg kéne állni, és el kéne gondolkodni. De van, általában ez belengi ez a kérdés. Itt az a probléma, hogy ezek már meghozott döntések. Tehát, hogyha így marad a hormuzi helyzet, akkor valakinek egy bizonyos ponton ki kéne állni, és azt kéne mondani, hogy bocs, de a helyzet tekintettel mégsem fogjuk ezt végrehajtani, és ennek a politikai költsége hatalmas. Ezt nagyon nehéz kimondani. De azért ott leppeng ez a dolog. Ezért a kivárás van, tehát mindenki reménykedik, hogy a hormuzi helyzet megoldódik, és ez a szankciós henger tud tovább menni. Ha nem, akkor össze fog omlani ez a szankciós rendszer, mert előbb-utóbb olyan kritikus helyzet alakul ki ellátásban, főleg olaj tekintetében, ami miatt nem lehet majd ezeket végrehajtani.
Kimondottam, mondjuk Magyarország vonatkozásában ez az orosz gázról való leválás útja, az látható, az modellezhető, mert hogy sajtóhírek szerint éppen most olvasom, hogy Európában Magyarország volt az orosz földgáz legnagyobb vásárlója az idei esztendő első felében, első 5-6 hónapjában.
Hát ami a vezetékes gázt illeti, ez biztos így van. Ugye ezt az Orbán kormány elkezdte, bármennyire is tagadták, de a vége fele kötöttek egy csomó szerződést amerikai cégekkel különböző volumenek behozatalára 27-28-as kezdődátumokkal. Az infrastruktúra is fejlődik. Valóban itt ugye az a kérdés, hogy két kérdés van, az egyik, hogy lesz-e földgáz, elérhető földgáz alternatív forrásokból, teszem azt 27-től kezdődően, hogy kiváltsuk az orosz, és hogy ezt ilyen feltételek mellett lehet megtenni. A másik pedig, és ez egy jogi természetű kérdés, hogy kiléphetünk-e a hosszú távú szerződésben jogi következmények nélkül. E tekintetben különbözik a magyar helyzet az összes többi EU országtól. Az összes többi EU országban a Gazprom megsértette a szállítási szerződést. És erre hivatkozva föl tudták mondani ezeket. Magyarország esetében nem mondták föl. A mi esetünk csöves gáz esetében, hosszú távú szerződés esetében inkább hasonlít azon cseppfolyósított földgáz szerződésekhez, amit különböző európai cégek, a Total, egyéb német közművállalatok birtokolnak. Ott nem történt szerződésszegés, tehát hogyha ezt leállítják, akkor ez szerződésszegésnek minősülhet, és ebből lehet egy jogi per, ami hát most... Na most mondd. Erre a bizottság azt mondja, hogy nyugodtan, mert hát ő erre, az ugye ő okozza azt az ott meghozott döntések, hogy ezeket a szerződéseket fel kéne mondani, de ugye amikor erre visszakérdeznek ezek a cégek, hogy ugyan már, hogyha ebből nekik pénzügyi káruk származik, akkor ezt a bizottság állja, akkor a bizottság ezt a kérdést kikerüli. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Ebben kell valami döntést hozni, és főleg úgy, hogy lehet, hogy az egész összeomlik, mert hogyha így marad a hormuzi helyzet, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz. Pontosan a valóság 27 közepén.
Nagyon sok a nyitott kérdés még ezek szerint. Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet tudományos munkatársa volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Király István Dániel felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.